Ez a műsor a Showcast műsor család büszke tagja.
Egyébként ezek a realitások, aki ettől gyorsabban súly csökken, és ezt nagyon hangsúlyozom, mert a mérlegen a súly csökken is lehet látni. Ha valaki gyorsabban súly csökken huzamos ideig, nem egy-két nap, meg nem egy-két hét, hanem úgy huzamos ideig, akkor valamit iszonyatosan elrontott, és 1000%-ot vissza fogja szedni.
Mozdulj szívből!
Hello, Szerémi Nóra vagyok, és az a célom ezzel a műsorral, hogy megmutassam neked is. Elkezdeni a testmozgást bármikor érdemes, akár most is.
Ez a podcast abban segít, hogy kimozdítson, képletesen és szó szerint. Nem csak a komfortzónádból.
Szakemberek, orvosok, specialisták és sportolók mondják el tapasztalataikat arról, hogy miért, de leginkább hogyan érdemes elkezdeni a mozgást. Neked, gyermekednek, szüleidnek.
Ahhoz, hogy mozgásban maradhass, a műsor és az egészséges életmód támogatója, az Actimove nyújt neked biztonságot és kényelmet.
A Mozdulj Szívből podcast következő adásához érkeztünk, ahol a témánk az ideális testsúly fontossága, és a mai vendégem dr. Tóth Tamás fogyókúrász szakértő. Nagyon sok szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy itt van velünk.
Én köszönöm a meghívást.
Ez a podcast a mozgásról szól, de elengedhetetlen része az, hogy megfelelő legyen a testsúlyunk, megfelelő legyen nem is az alakunk, hanem az egészségünk szempontjából milyen mozgást végezzünk a testsúlyunkhoz képest. Hogy áll Magyarország az elhízás tekintetében? Milyen szinten van? Mennyire elhízottak az emberek, vagy mennyire nem?
Hát most válaszolnám azt, hogy Magyarország csehül áll. De sajnos nem. A csehek sokkal jobban állnak. A világon általában benne vagyunk az első öt legelhízottabb nemzetbe, aminek nyilván megvan a maga egészségügyi következménye, megvan a maga pszichés következménye, és megvan a maga anyagi következménye is egyébként a társadalomra vonatkoztatva. Szóval rosszul.
Miért állunk rosszul?
Ez egy nagyon érdekes kulturális kérdés, hogy miért. Értelemszerűen mondhatnánk azt, hogy lusták vagyunk és nem mozgunk, vagy mondhatnánk azt, hogy rosszul táplálkozunk, vagy mondhatnánk azt, hogy mindkettő. Én mégis azt gondolom, hogy a voks az inkább a táplálkozás irányába hajlik el. Ezt egyrészt abból is levonom ezt a következtetést, hogy a táplálkozáson sokkal több múlik a testsúly szempontjából, mint a mozgáson. Másrészt meg a statisztikák is azt mutatják, hogy ha szétbontjuk a tápanyagokat, és azt nézzük, hogy fehérjéből, zsírból, szénhidrátból, kálciumból, tak-tak-tak, mennyit fogyasztunk, nem állunk jól a nemzetközi ranglistán. Ebből a szempontból, úgyhogy én arra voksolnék, hogy ez a táplálkozás, a kulturális gyökerek, azok sejtelem sincs, hogy honnan erednek. Tehát nem tudom megfogni, hogy az osztrákok miért táplálkoznak sokkal jobban, vagy a franciák, mint mi.
De érdekes. Én pedig azt gondolnám, hogy most, amikor divat a mozgás, divat futni, divat jól kinézni, és mindenki ezzel foglalkozik, és hát nagyon fontos lett a külsőleg, hogy ki hogy néz ki, és milyen a külalakja, hogy azért erre sokkal jobban odafigyelnek az emberek.
Igen, Magyarország egy időbe élsportoló ország volt, szóval a tömegsport nem létezett. Majdnem mindenki arra törekedett, hogy élsportoló legyen, és így is érte az életet. És valljuk be, azért az élsportok nagy részéről kiderült, hogy azok nem túl egészségesek. Legalábbis azzal az intenzitással és azzal a terheltséggel. Én most nem akarom egyik sportot sem megítélni, főleg nem manapság már, azért ezek sokkal jobban néznek ki. Valahogy a tömegsport az megint csak kulturális alapokon nem lett része a magyar hétköznapoknak. Az ember kimegy Ausztriába. Én ezt megtettem, mert az egyik legjobb fogyókúrás mozgás az a Nordic Walking, és a Nordic Walking valamikor a 2000-es évek elején még merőben új volt, Magyarországon nem volt rendes tanfolyam, minket kivittek Ausztriába egy jó pár orvost, és kiventünk Burgenlandba a szőlősorok közé, és tömegével, 20, 30, 40, 50, 60, 70 éves emberek tömegével, és ez volt egy februári nap, és köd volt, és eső, is. És nem a kifogásokat keresték arra, hogy miért ne, hanem úgy csinálták, látszódott, hogy benne van a mindennapi gyakorlatban, meg a mindennapi életek a része a mozgás, és Magyarországon ez szerintem még mindig nincs jó helyen. A mozgásnak egyébként olyan értelemben mégiscsak nagy szerepet tulajdonítanék, hogy a pszichés vetület, hadd engedjem meg magamnak ezt az elhajlást, a pszichés vetülete a mozgásnak az számomra sokkal értékesebb, mint a technikai vetülete. Ezzel most nem azt akarom mondani, az egészségügyi, konkrét egészségügyi vetülete rosszak, mert iszonyat jók. Tehát mozogni ez a legjobb mindennek. Tokától bokáig, a szemünktől a vastag bennünkig mindennek jót tesz. Többek között a fogyásnak is jót tesz, de annyira értékesek a pszichés vetületei, és nekem valahogy az a benyomásom, hogy az emberek nem ezt látják benne, sokkal inkább valami teljesítményt, valami olyan kihívást, amit meg kell ugrani, ki kell pipálni. Én nagyon nem akarom mondani azt a sportszermárkát, amelyiknek ez a szlogenje, valószínűleg mindenki be fogja azonosítani, de én nagyon azon az álláspontom vagyok, hogy just do it. Tehát ez a csak csináljuk. Nem kell őrült viszonyrendszereket kialakítani, nem kell bevásárolni hihetetlen drága ruhákat, és keresni valami fancy mozgást. Én mindenki meg tudom mondani, hogy melyik mozgás a legjobb neki. Tehát személyre szabottan a legjobb mozgás, ami közel van a munkahelyhez, vagy közel van a lakásához. Tehát ami a bruttó meg a nettó idő között nem nagy eltérést okoz, lemegy, csinálja. Fusson, nem tudom, úszva, annyi jó mozgás van. És visszatér a pszichére, az evés is egy nagy pszichés vetülettel bír. Igen. Az a fajta szorongás, amit az ember a napok során tök normálisan is természetesen fölszed magára. Sokan vannak a buszon, kiabált a főnököm, egyes hozott a gyerek, nem volt, nem tudom én, liter tej, és elfelejtettem, és tak-tak-tak, tele van ilyennel az élet, ezek a szorongások, ezek valahogy oldandók. Ezt lehet oldani rozéfröccsel, meg futással, meg csokival, meg kutyafüle tudja mivel. Ugye nagyon igaz ide az a mondás, amit Murphy törvénynek tulajdonítanak, hogy minden, ami jó az életben, az vagy erkölcstelen, vagy törvénytelen, vagy hizlal. Hát ezek közül van néhány, ami nem erkölcstelen, nem törvénytelen, nem hizlal, hát a sport, az a mozgás az egyik legjobb.
Hogyha valaki megkeresi önt, és azt mondja, hogy szeretnék lefogyni, persze tudom, hogy ez csomó mindentől függ, hogy mennyire elhízott, milyen egészségügyi problémái vannak, milyen éppen az élethelyzete, milyen a környezete, tehát sok-sok mindentől függ. Mi az első lépés, amit meg lehet tenni?
Az első lépés, ha valaki felkeres engem, belép a szobába, vagy nem a szobába, a rendelőbe, és leül, akkor az első kérdés akkor az a története. Ez egy orvosi kérdés. Tehát az elhízás az 2002 vagy 2003 óta már a WHO szerint is betegség. Ezzel szemben még a köztudat mindenki úgy kezeli, hogy hát hallottam a szomszédasszony, így fogyott le, a, nem tudom, a Google-be ez van, láttam az Instán, hogy amaz, hát könyörgöm az egyélő Istenre. Hát az embernek az autója elromlik, akkor autószerelőhöz viszi, lehet, hogy a szomszéd is tud autót szerelni, meg a nagybátyja is már megcsinált egyszer egy roller, de azért az alaplogika az autószerelő. Én valahogy így vagyok ezzel, és az orvoslás meg úgy kezdődik, hogy ha ezt betegségnek tekintjük, bármennyire is nem szánom stigmának ezt a leírást, ha betegségnek tekintjük, akkor a betegséget azt úgy illik felgöngyölni, hogy diagnózis. És a diagnózis az első lépés, az anamnézis. Mondja el, hogy mi történt. Tudilik, az, hogy egy elhízás csak a zsírszövetet érinti, az szinte kizárt. Az előbb szóba hoztuk a pszichét.
Igen.
Ami ok is, meg következmény is lehetett csomó esetben. És akkor még nem beszéltünk a hormonokról, a táplálék intoleranciákról, az allergiákról, a szerzett genetikai defektusokról, és ha valaki azt gondolja, hogy ezek marginálisak, és neki biztos, hogy nincs, akkor én most szólok, hogy azok közül, akik ezt hallgatják és elhízottak, azok közül 10-ből 7-nek majdnem biztos, hogy van, de lehet, hogy 9-nek. Csak ez egyelőre nem, mondjuk azt, hogy nem divat, és az Insta az nem erről szól.
És hogy lehet ezt, hogy ez divat legyen?
Hát szerintem úgy lehet, hogy ilyen beszélgetéseket lefolytatunk. Nekem a médiás napon volt, szóval ez a harmadik ilyen média nyilatkozatom, és többek között az első az arról szólt, hogy a pajzsmi gyalúműködés az hogyhat az elhízásra, és az elhízás az milyen jelleggel oldható vagy nem oldhatónak pajzsmi gyalúműködéssel, és a pajzsmi gyalúműködés mennyire diagnosztizálható, és ez iszonyat gyakori, sokkal gyakoribb, mint hogy az ember gondolná.
Tehát az a lényeg, hogy egy alapos kivizsgálás is kell mindenképpen, mielőtt bármit belekezdeni.
Én az biztos, tehát a terápián nem kezdem. Hát ez olyan, mint valaki bemenne a, nem tudom, a sebészet, és azt mondaná, hogy fáj a has, és mindenki kap rá valamit. Gyógyszer. Nem lehet, orvos, nem lehet csillapítani a hasfájás gyógyszer, de kap rá gyógyszer. Mindegy, hogy mi van. Terhes, menstruációs zavara van, hasba lőtték, hasba rúgták, leszakadt a vastagba, mindegy, algopirin. De, de ez nem így megy.
Igen.
Tehát azt először ki kell deríteni. És az anamnézis után a logika az az diktálja, és ez nagyon gyakori, hogyha fölmerül valami, akkor laborvizsgálat, vagy ultrahangvizsgálat, vagy tovább küldeni egy másik orvoshoz. Ez szinte azt mondom, hogy ez az általános és a jellemzőbb. És amikor megvannak az okok, és zárójelben megint megjegyzem, hogy ezek közül egy csomó ok is, meg következmény is lehet, de eltekinteni tőle tilos, tehát ennek nem megy, akkor onnan jön a terápia, és akkor erre van egy válasz, vagy kettő, vagy három, vagy öt, és akkor mazsolázunk.
És hogy azt se szabad elfelejteni, hogy ez nem fog egyik pillanatra a másikra megoldulni, vagy két hét alatt, hanem ez egy sokkal hosszabb idő.
Ez szívemből szólt, vagy számból vette ki a szót. A nagy tudású professzorom, a mentorom azt mondta, hogy mindenki dekákba hízott el, és kilókba akar fogyni. Hát ez ritkán szokott összejönni.
Én is ugyanezt akartam mondani, mert ezt olvastam valahol, és felírtam ezt magamnak, hogy dekánként hízunk naponta, de egy kilót akarunk naponta lefogyni, hogy gyorsan meglegyen.
Végtelenül egyszerű matek. Tehát az emberi szervezet az elhasznál valamennyi energiát egy nap, nem lehet a végtelenségig fokozni, meg beviszük valami energiát, mind a kettőnek van maximuma, meg minimuma, ezt a kettőt kell összehozni. Most én mondok egy nagyon egyszerű számítást, körülbelül 8000 kilokalória egy kiló emberi zsír. Egy átlag nő, ön például napit olyan 2000 kilokalóriát használ el. Pislogásra, hajnövekedésre, fűtésre, szívdobogásra, pisilésre, kakilásra. Tehát ez a létezésre elmegy körülbelül 2000. Hát most azt mondanánk, hogy ezt Isten őriz, de most azt az ostobaságot mondanám önnek, takarítsuk már meg egy 8000 kalóriát, és akkor minden nap éjség sztrájkoljon, mert egy kiló zsírtól meg kell szabadulnia, akkor az diktálna nagyon egyszerű logika, hogy akkor az ugye 4 nap alatt összejön, mert 4x2000 az 8000. Hát ez egyrészt nem megy, másrészt meg inkább arra jó, hogy felhívja a figyelmet, hogyha az ember, aki, és ez rám önre, majdnem mindenkire vonatkozik, olyan 500 és 1000 kilokalória között tud megtakarítani naponta. Tehát ez az a deficit, amit még úgy tudunk generálni, hogy ne legyen benne se eszenciális zsírsav hiány, se C-vitamin hiány, se kálcium. Tehát, hogy bemenjen, ami kell, de azért legyen deficit. Hát akkor megint osztunk, szorzunk, hát a 8000-et meg akarunk takarítani, és minden nap 1000 kilokalóriával leszünk kevesebbet, akkor az 8 nap alatt jön össze. Ha meg csak 500-al, akkor meg 16 nap alatt. Egyébként ezek a realitások. Aki ettől gyorsabban súlycsökken, és ezt nagyon hangsúlyozom, mert a mérlegen a súlycsökken is lehet látni. Ha valaki gyorsabban súlycsökken huzamos ideig, nem egy-két nap, meg nem egy-két hét, hanem úgy huzamos ideig, akkor valamit iszonyatosan elrontott, és 1000%, hogy vissza fogja szedni. Tehát meg még 8 kilót.
Zsírt kellene csökkenteni, és
abszolút,
nem súlyt.
Így van. Ez a kulcs, a zsír. A mérleg az két dolgot mutat. Az egyik a fogyás, ami egyenlő zsír tömegcsökkenéssel, a másik meg a lepusztulás. Tehát most, ha levágom önnek a haját, megadok egy hashajtót, meg nem tudom én, valahogy ráveszem, hogy hányan egy nagyot, akkor abból lesz úgy 3 kiló, hogy most nem tudom, 2 óra, 3 órán belül akkor majd azt mondjuk, hogy én meg a csodaorvos, mert 3 kilóval kevesebbet. De ennek egy dekája sem lesz fogyás. Elnézést a paradisztikus megközelítésért, csak úgy akarom érzékeltetni, hogy nem olyan egyszerű a világ, mint amilyen kinéz. Igen. A mérleg az a nagyjából hosszú távon követi. Jó fogyókúrák esetében a zsírtömeg az összleadott súlynak olyan 70-80%-a.
Még mindig a kezdeteknél vagyunk, és ez nem is baj, hiszen mindennek az a jó, hogyha biztos alapja van. Az mennyire fontos, hogy mondjuk a vitamin háztartásunk az rendben legyen?
Hát a szervezet az a leggyengébb láncszem elve alapján működik, tehát ha valamiből hiánybetegség alakul ki, akkor a hiánytünetek azok zömében megállítják a fogyást is. Tehát lesz valami baj, meg még a fogyás is megáll, úgyhogy erre, és nagyon hangsúlyozom, hogy fogyás, azaz a zsírbontás, erre borzasztóan oda kell figyelni. Tehát olyan fogyókúra például az előbb nagyon-nagyon idézőjelesen és viccesen megemlített éjségsztrájk, az nem. Az nem megy. Tehát a szervezetet azt működtetni kell. Úgy hívják orvosilag, hogy zsírmentes testtömeg. Ez a valóságban nem létezik, mert akinek zsírmentes a testtömege, az halott. Körülbelül nem tudom, tudja, hogy hány kiló zsír van egy átlag emberen. Mondjuk önön így ránézésre. Ami a működéshez kell.
Nem tudom, 5, 6?
15.
15.
Egy átlag nő, tehát azt mondjuk, hogy 160 és 180 között van, és mondjuk, nem tudom én, 58 és 68 kiló között, akkor 15 kiló zsír. Tehát tetemes. Ez kell ahhoz, hogy menstruáljon, hogy rendesen termeljen hormonokat, hogy nőjön a haja, hogy mozogjanak a belei, és így tovább. Tehát a zsír az, hogy mondjam, elemi szükségletünk. A férfiakon olyan kicsit kevesebb van, de ez csupán nem jó okokból van, tehát nem azért, mert mi ügyesebbek vagyunk. És ez egészséges, normális emberről beszéltem nyilván, nem túl vékonyakról, túlsósakról. És ez a fajta zsírmentes testtömeg, ami fölött még ez a 12-15 kiló, 16 kiló zsír, az teljesen normálisnak tekintendő, működnie kell. Az a kazán, abban van a kazán. Az szokott a leggyakoribb hiba lenni, hogy a szervezet atavisztikus okoknál fogva, az evolúció így hozta, a kazánt sokkal könnyebben bontja le, mint a zsírt. És ha lebontjuk a kazánt, akkor nincs hol elégnie. Végtelenül egyszerű. Tehát most idehozok 50 mázsa szenet, meg egy 40 centiszer 40 centis kazánt, aminek behegeztem az ajtaját, akkor logikus, hogy senki nem fogja azt gondolni, hogy azt az 50 mázsa szenet abba el lehet égetni. És ilyen kazánnal próbálnak meg fogyókúrázni emberek. Egyébként a kazán, csak hogy konkretizáljam, az a belső szervekből és az izomzatból áll elsősorban. Nem kizárólag belejátszik a bőr is, de mondjuk az agy az nem vesz nagyon részt a zsírbontásba, a csontok nem vesznek nagyon részt a zsírbontásba, és még lehetne sorolni a szöveteket, tehát nem az egész testünk fogy, hanem van a zsír, meg van egy kis kazán a testben. És ezt a kazánt, ezt ápolgatni kell, és csiszolgatni, és nem szabad, hogy eltömődjön, és ezt etetni kell vitaminokkal, ásványanyagokkal, esszenciális zsírsavakkal, az szokott a leggyakoribb hiba lenni, mert mindenki retteg a zsíroktól, nem szabad rettegni, hiszen az esszenciális zsírsavak azok részei a kazán működésnek.
Mik az esszenciális zsírsavak?
Hát azok körülbelül, mint a vitaminok, nem tudjuk előállítani őket, és kellenek a testünkbe az esszenciális zsírsavak. Hát omega elődévvel elterjedtek. Értem. Ebből van, amelyikből nagyobb hiány szokott előfordulni, és van, amelyikből kisebb, de ebből van jó néhány.
A férfiakra vagy a nőkre jellemző az elhízás. Lehet ezt így kijelenteni? Vagy a mai társadalomban, akkor inkább így kérdezem.
Hát az, hogy a nőkbe ez az alapzsírtömeg is egy picit nagyobb, mint a férfiakban, az azért azt jelzi, hogy ők könnyebben építenek zsírt, és nehezebben is bontanak. Nem lehet most nemileg definiálni. A nők könnyebben híznak, viszont a férfiak meg fegyelmezetlenebbek, meg kevésbé egészségtudatosak. Nem tudom a halálpontos statisztikákat, de én azt gondolom, hogy nagyjából azonosan képviseltetjük a nemeinket az elhízás terén.
Igen, mert a következő kérdésem meg ez lett volna, hogy vajon kik figyelnek jobban oda?
Hát
arra,
a nők sokkal egészségtudatosabbak a nők.
Jó, de ez kihatással lehet a férjükre is, vagy a párjukra is, és ezt mennyire veszik jól a férfiak?
Hát, ha valami nem szokott működni, akkor az az anyu elhozza aput fogyókúrázni, vagy anyu elhozza a fiát, vagy a lányát. Tehát ha konkrétan fogyókúráról beszélünk, ott csak a saját motiváció az, ami segített. Tehát a kívülről valaki frusztrál, hogy menjek el, és fogyjak le, az sose szokott működni, ez borzasztó nehéz a fogyás. Szóval ha valaki azt mondja, és ugye voltak ilyen ígéretek, számtalanszor szembesültük vele, hogy fogyás könnyen, meg fogyás egészségesen, meg fogyás gyorsan. Hát ezek sajnos nincsenek. A fogyás az nem gyors, semmilyen módon nem egészséges, a végeredmény az egészséges. Tehát maga a fogyás az egy energia alultáplálás. Az már abóvó nem lehet egészséges. Szóval azt kell, hogy mondja, hogy fel kell kötni a gatyát. Ez olyan, mint a nyelvtanulás. Szóval valaki azt mondja, hogy nyelvet tanulni nagyon könnyű, nagyon egyszerű, nagyon gyors. Nem, a nyelvet tanul, le kell ülni az embernek a fenekére magon, és másfél év múlva majd középfokon beszél. Ilyen a fogyás is. Hónapokat kell rá igazából áldozni. Nyilván kiindulás is ottól függ. Vissza kell utasítani egy csomó olyat, ami ösztönünkből fakadna, hogy jaj, de jó. És hadd idézzem Mark Twain-t, aztán mindjárt adaptálom a fogyásra. Mark Twain, amikor megírta a Huckleberry Finn-t és világhírű lett tőle, akkor megkérdezték tőle az újságírók, hogy mi a véleménye a dohányzásról, mert ő borzasztó erős dohányos volt, és Mark Twain azt mondta, hogy nem nehéz leszokni a dohányzásról, nekem már 14-szer sikerült. Hát ugye fogyni sem nehéz, mindenki lefogyott, tehát most kimegyünk az utcára, megkérdezünk 8 embert, ők 28-szor már lefogytak az életük során, lemaradni nehéz. Ehhez többek között az kell, hogy ápolgassuk a kazánunkat.
Igen, tehát akkor megvannak az alapok, és kell az is, hogy önszántunkból legyen. Igen.
Így van.
Viszont ami nekem eszembe jutott most ezzel kapcsolatosan, ugye az ideális testsúly mozgás szempontjából ez a témánk, de nem biztos, hogy itt csak az elhízott emberekről beszélünk. Mi van azokkal, akik nagyon-nagyon véknyak, és mondjuk nekik tömeget kellene növelni, hogy olyan típusú mozgást tudjanak csinálni, amit szeretnének?
Hát ugye az, hogy mozgás szempontjából ideális testsúly, ez talán sportonként definiálandó, mert szerintem a biliárdhoz más ideális testsúly tartozik, mint az ultramaratonhoz, igen, vagy a sumóhoz más ideális testsúly tartozik. Mondjuk az, hogy egy egészséges és általános sportolásra alkalmas testsúly, és a hozzátartozó alkat azért ezt tegyük hozzá, mert izomszövet és izomszövet, meg méret és méret között azért nagyok a különbségek, azok úgy elérendők, hogy két vasat kell tartani a tűzbe, ha az ember nem ott van, és nem úgy. Ha fogyásról van szó, akkor nyilván egyszerre érdemes elkezdeni, többé-kevésbé, a mozgás meg a diétát, és ha meg túl alacsony a testsúly, akkor meg kell azt gondolni, mert az irgalmatlan nehéz növelni a testsúlyt. Nyilvánvalóan nagyokról beszélünk, aki nem hízékony, és magától nem megy, mert akinek megy, annak irgalmatlan könnyű, hát ezt most ebből a listából kiveszünk. Valaki nem tud hízni, vagy nem tud izmosodni, akkor az vagy keressen egy másik sportot, vagy próbálja meg endokrinológián felgöngyölni, vagy valamilyen gasztroenterológián. Megmondom őszintén, a jelenlegi medicína nem mutat fel túl nagy erényeket ezen a téren, nem tartott, valahogy nem fókuszáltak rá. Mert nyilván az sokkal kevésbé kockázatos, sokkal kevésbé okoz betegségeket sportolás szempontjából, pszichés szempontjából, lehet, hogy macerás, de nincs a fókuszban, és nagyon-nagyon nehéz. Tehát ha valaki nem alkalmas zsírtömegnövelésre és vagy izomtömegnövelésre, akkor ott, hát én inkább átgondolnám azt, hogy mivel foglalkozom az életbe sem, mint hogy minden erőmet és energiámat arra fordítsam. Ez egyébként azért tegyük hozzá, legalábbis izomterén biztos, hogy úgy derül ki, hogy az ember elkezdi építeni az izomzatot, elkezdi megnézi, és befektet jó sok hónapot, és nem, akkor le kell vonni a következtetés. Annyi sport van, olyan szép a világ, csomó mindent lehet csinálni.
Igen, hát a sakkozástól a szumózásig.
Így van, a sakkozástól a szumózásig, és a lövészettől a repülésig, és a futástól az úszásig rengeteg van.
Mindent lehet csinálni. Itt az is nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy kinek milyen a testsúlya, hogy milyen mozgást választ. Tehát ha valaki nagyon elhízott, ezt így mondjuk, ez így jó kifejezés.
Hát a orvosilag ugye van a túlsúly, meg van az elhízás, én udvariasságból mindig túlsúlyt mondok, de a túlsúly az 30-as BMI-ig, 30-as BMI fölött meg elhízás. A szabályszerű megnevezés.
A dolgos irodai mindennapok, egy korábbi sérülés utáni felépülés, vagy a kezdő lépések az első maratonot felé. Az Actimove nem csak ezzel a műsorral segíti a mozgásodat, hanem azzal is, hogy termékeivel csökkenti a felmerülő fájdalomérzetét, támogat a rehabilitáció során, gondoskodás nyújt.
Szóval, hogyha valaki extrán túlsúlyos, vagy extrém túlsúlyos, ő neki az a mozgás is elég már, ha sétál egy kicsit és valamit mozog?
Abszolút. Ha valaki extrém túlsúlyos, akkor mozgás szempontjából az a legjobb, hogyha fogyni akar, nyilván most arról beszélünk, legalábbis én így értem, akkor az a legjobb, ha hazamegy, bekapcsol a tévét, vakarózik, és megtanul keveset enni. És erre rászáll néhány hetet. És még csak eszébe se jut a mozgás. Ezt azért mondom, mert általános tapasztalás, és ez egy csomó mérése, saját vizsgálatom, a saját mérésemmel tudom alátámasztani, hogy azokban az állapotokban, és ez meg kell jegyezni, hogy ezek zömében hormonálisan elbillent állapotok. Nem durván, de elbillent állapotok. A mozgás, mivel a szervezet nem tudja az izmait ellátni, beszéljek egyszer az inzulin rezisztenciáról?
Igen.
Az például egy ilyen hormonális elterés, és iszonyat gyakori. Ha a szervezet nem tudja ellátni a saját szerveit, például az izomzatát energiával, akkor viszonylag egyszerű azt a következtetést levonni, hogy minél inkább dolgoztatjuk az izmot, annál jobban fog éhezni. És az izom az egy kannibál szerv, az vidáman megeszi saját magát. És olyan szépen lehet detektálni, hogy valaki elkezd sportolni egy nem megfontoltan, nem szakember által felügyelten, nagy súllyal, olyan szépen eszi meg a saját izomzatát, hogy nézhetünk, gyakorlatilag lehetetlenné teszi a saját fogyását, hiszen az előbb említettem, hogy ez a kazánnak a része, tehát ő fogja és behegeszti a kazánját. És ezzel még csak véletlenül sem akartam azt mondani, hogy a mozgás az kimaradhat. Nagyon erőltetettek találom a százalékos arányokat, de mégiscsak mondok, mert hogy az elején könnyű.
Igen.
Az esetek viszonylag nagy százalékában a fogyókúránál a mozgás jelentősége nulla vagy mínusz 10. Tehát inkább semmi, az a szerencsés eset, de adott esetben ronthat a állapoton, és utána kezd el fölfejlődni, és lesz egyre nagyobb jelentősége, és ahol igazán óriás jelentősége van, ahol nem lehet tőle eltekinteni, és lehetetlen szinte nélküle létezni, az a súlymegtartás. A súlymegtartás nagyon nem megy enélkül. Én nagyon ritkán látom azt, hogy valaki épp ésszel, épp lélekkel és épp egészséggel tudja tartani úgy a súlyát, hogy nem mozog. Hiszen egyébként tegyük hozzá, el is jutottunk az egészséges életmódhoz. Hadd idézzem az obezitológusok és a fogyókúra szakemberek alapmondását, ami úgy néz ki, hogy a fogyókúra hizlal, az életmódváltás fogyaszt. Szóval ez a valaki csak fogyókúrába gondolkodik, akkor mellé nyúl. Itt életmódot kell váltani, ez egy hosszú folyamat.
Igen, és hát itt ugye olyan dolgok is mondjuk, az, hogy hogy alszik, vagy hogy pihen, az is kihatással van rá.
Abszolút. Akkor megint egy egészségügyi témánál tartunk, úgy hívjuk, hogy alvási apnoe szindróma. Alvási apnoe szindróma az egy lélegzéshez kötött, túlsúlyal nagyon gyakran együtt járó probléma. Ezek az emberek, amennyiben EEG-vel nézik, több tucatszor ébrednek fel éjszakánként, abszolút nem pihentető az alvásuk, és teljesen egyértelműen igazoltan ez hízlal. Hát hiszen az ember nem pihenni ki magát rendesen, ez valamifajta stressz állapotot jelent, a szervezet nem regenerálódik, és hízlal. És az az érdekes, hogy minél kövérebb valaki, annál nagyobb az esély az alvási apnoe szindrómára, minél alvási apnoe szindrómásabb, annál jobban hízik, tehát belekeveredik az oly sokszor egyébként fogyókúrákra, vagy hízásokra jellemző ördögi körbe, amikor a fölfele vezető úton két-három olyan tényező van, ami egymást rontja és egymást generálja. Ennek egyébként megvan a jó oldala a visszafele vezető úton. Ha valaki elkezd fogyni, akkor a szervezet nem ritkán sokkal jobban jutalmazza a testet. Ezt laborokkal, közérzettel lehet igazolni, hogy 158 kilós lefogy 152-re, amit igazán nem mondhatunk brutál csökkenésnek. Ezzel szembe óriás élmény, mert jobban alszik, meg egy lépcsőfokkal többet tud menni, meg kellemesebb a közérzet. Tehát lehet érezni, ha az a rossz dolog egy kicsit javul, akkor engedi a másikat is javulni, ez a harmadikat, akkor még jobban javul, és akkor megyünk visszafele, nem tudom, hogy mi a neve a visszafele ördögi körnek, de az angyali kör.
Az angyali kör. Tehát az a lényeg egyébként, hogy szakember segítsége nélkül ne kezdjük el.
Én nem akarom azt mondani, hogy csak orvosok és dietetikusok tudnak embereket lefogyasztani, mert ez nem igaz. De ha valaki belevág egy fogyókúrába, és úgy érzi, hogy ellentmondásos, nem úgy fogy, ahogy illenék, vagy túl nagy nehézségek árán. Én tele vagyok ilyen páciensekkel, akik naponta megeszlek egy kefirt, meg egy kifli csücsköt, és gyakorlatilag nem megy le róluk semmi. Akkor érdemes orvosra gondolni. Érdemes orvosra gondolni akkor is, hogyha egyértelmű ilyen egészségügyi életeseményekhez kötődik. Mondok példákat. Nagyon gyakori a terhesség utáni súlygyarapodás, vagy a szoptatás alatti súlygyarapodás, amikor elvileg minden nőnek fogynia kéne. Ez tényleg nagyon gyakori. Vagy a menopauzához kötött, vagy a menarhéhoz kötött. Azt nem tudom, hogy tudják-e a kedves hallgatók, hogy mi a menarhé. Senki nem szokta tudni. Az a másik vége, tehát a menopauza a túlsó vége a történetnek, a menarhé meg az előső, tehát amikor megjön a menstruáció, hogy gyógyszerekhez, műtétekhez kötötten híznak el emberek, akkor azért joggal feltételezzük, hogy valami olyan csúszott el, aminek a javítása az orvos szükséges.
Hú, bonyolult szerkezet a mi testünk, de közben egyébként csodálatos is.
Parádés, és az az érdekes, hogy ez most lehet, hogy a minden szentnek maga fele hajlik a keze állapotban mondom, de én azt gondolom, hogy az anyagcsere, amit még véletlenül se keverjünk össze a kakival, mert a köztudat szemérmesen anyagcserének hívja a székletet, meg annak a gyártását. Nem, az anyagcsere az ami, tehát a sejtszinten működő anyag ki- és beáramlás. Ez véleményem szerint ez a legbonyolultabb, meg a legparádésabb része az élettani működéseinek.
Sok-sok mindent érintettünk már. Menjünk tovább, és beszélgessünk tovább a megfelelő ideális testsúlyról. Ugye a BMI már elhangzott. Igen. Szerintem sok-sok mindenki hallotta már, de azért erről is beszéljünk egy picit, hogy mi ez pontosan, illetve hogy számoljuk ki, és mi az ideális.
Hát a BMI az egy arányszám, ami a testmagasságot és a testsúlyt próbálja összhangba hozni. Kilogramm per négyzetméter a mértékegysége, ennél fogva a testsúlyt és a magasságot kell ebbe a kalkulációba belevenni. Nagyjáboli kalkulációnak vagy számításnak jó. Még a medicinában is használják, de igazából már nem. Tehát a testösszetétel vizsgálatok korában ez egy kicsit kezd kikopni. Érdemes a derékátmérőt nézni, ez fogyás-szízás szempontjából egyaránt, mert a hasi zsírok azok sokkal nagyobb kockázatot jelentenek egészségügyi szempontból. De mondom, az igazi az, amikor testösszetételt vizsgálunk. Nagyon halkan és zárójelben jegyzem meg, hogy a fürdőszoba mérlegek azok mérsékelten alkalmasak testösszetétel vizsgálatra. Nem rossz, tehát tendenciákat lehet rajtuk látni, de azért az nem a, hogy mondjam, nem az igazi.
Hogy lehet mérni ezt?
A testösszetételt? Hát erre vannak műszerek. Vannak olcsó, meg drágább műszerek, ez a pár millió forintostól a pár százmillió forintosig, ennek megfelelően kerül egy-egy vizsgálat, hogy így árazzák. Nagyon jók ezek az olcsóbb verziók is. Az egyik legelterjedtebb az, amikor a testben lévő ellenállás mérik, és egész jól föl lehet állítani egy embernek a fogyókúrás, meg elhízás szempontjából releváns testösszetételét.
Mi az ideális testsúly, amikor én jól érzem magam a bőrömben? Az a legjobb.
Az ideális. Body positivity. Nekem nagyon jó ez a 167 kiló.
De nem erre gondolok természetesen. Szóval, de ez is fontos, mert hát ugye azért a mentális abszolút állapot fontos. Is sok mindent ad hozzá.
Maga egy rendkívül objektív választ. Jól definiálható az a testsúly. Nevezzük inkább zsírtömegnek, ugye, kedvemért. Ami nyilván előbb-utóbb testsúlyban is megnyilvánul, de most az a testsúly ahhoz a zsírtömeghez lehet, hogy egy sokkal nagyobb izomzattal valami nagyobb számmal párosul, de testsúly, zsírtömeg. Azt úgy nagyjából lehet definiálni, hogy statisztikailag hol vagyunk, és akkor a statisztika az azt szerint íródik, hogy egészségügyi kockázat, kardiovaszkuláris kockázat, onkológiai kockázat, diabetológiai, endokrinológiai kockázat az ott kicsi. Ez általában egy ilyen range szokott lenni. Uh-huh. Tehát ez nem egy konkrét zsírtömeg, vagy egy konkrét testsúly, ha már az előbb szóba hoztam a női zsírtömeget. Nagyjából olyan 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Valahol itt szokott lenni. Uh-huh. Nyilván magasságtól, kortól, sporttól, mindentől függetlenül, de ilyen 10 kg nál van az ideális, nevezzük inkább optimálisnak az optimális, a szebb szó erre, jó. Az optimális zsírtömeg. Tehát most, ha valaki 19 kiló zsírtömeggel ér, vagy 15 kilóval, és 171 centi magas, és 38 éves, és egyszer szült, és akkor úgy jól vagyunk. Uh-huh. Az olyan szempontból ideális zsírtömeg, amit most a köztudat ideálisnak titulál, az az én szubjektív véleményem szerint az alatta van a normálnak. Ha. Egy kicsit számisztikában élünk, hogy más nem mondjak, nekem a páciensem között a leggyakorabban elhangzó szám az 59, tehát mindenki 59 kiló akar lenni, mintha a 10-es számrendszer definiálná azt, hogy nekünk most mi a jó. Nők természetesen, férfiak nem.
A 60 az már az, amit kimondok.
Tehát a 11-es számrendszerben lennék, akkor sokkal egyszerűbb lenne, akkor egy picit magasabb lenne ez, de semmiképpen nem így néz ki azért a világ, hogy 59, meg nem tudom kicsoda leírta ez a fogyásra, és meg a testsúlyra is vonatkozik, azért a médiát az mindenki kezel jó voltosan. Tudom, hogy ez is média, amit most mit csinálunk, de nézzék el nekem, hogy én orvosként nyilvánulok meg itt. Nincsen úgy ideális zsírtömeg, vagy ideális testtömeg egyébként, hogy az ember azt magának ne fogadná el, uh-huh. és úgy sincsen, hogy élettanilag ne lenne korrekt. Ezt a kettőt kéne összehozni. Uh-huh. Nagyon érdekes az élet, mert a szervezet az szokta jelezni. Legalábbis egy ilyen jól dokumentált és jól nyomon követett fogyókúrában úgy lehet érezni, hogy mi az, ami alá már nem szeretne menni a test. Ez a normál zsírtartományon belül van, akkor szerintem ott nagyon érdemes megállni. És nagyon sokan nem akarnak ott megállni. És a baj az az, és itt iszonyat pici különbségekről beszélünk.
Igen.
Most mondok ex-has. Uh-huh. Ha valakinek 61,3 kg-os testsúlya, és akkor onnan már nagyon nem akar elmozdulni, és nagyon sportol, és nagyon betartja a diétát, és nagyon ügyes, és alszik, és minden jó, de ő 59 szeretne lenni, és akkor átütjük, át lehet, hát ugye bármit át lehet ütni, átütjük, lemegy 59-re, és a baj az az, hogy ez bekövetkezik, és túlságosan megerőszakoljuk a testet, uh-huh. akkor azt mutatja a tapasztalat, hogy nem 61 kilóra jön vissza, ha nem sikerül, mert ugye ezt szokták mondani, hát próbáljuk meg, majd ha nem sikerül, akkor visszamegyek oda. Nem, akkor 65-re. És egyre inkább tolja ki a szervezet azt a súlyt, amit akar tartani. Uh-huh. Ez nem egy tudományos vélemény volt, mondom, ez sokkal inkább az én tapasztalatom. Uh-huh. Ebbe lehet, hogy belejátszik a pszichéje, lehet, hogy belejátszik az élettan, a magyarságunk, meg a genetikán, meg a sajátosságaink, de nagyon nem érdemes megerőszakolni uh-huh. egy bizonyos szint alatt a szervezetet. Uh-huh. Én nem javaslom senkinek. Azaz, fogadja el a súlyát. Ha többé-kevésbé normál, akkor szerintem fogadja el. És válaszol az olyan sportot, ami passzol.
Igen, a saktól a szumóig bármi lehetséges. Igen. Hogyha mondjuk így az ízületeit szeretné védeni, akkor biztos, hogy az úszás az jó lesz, mert hogy ugye ott könnyedebb mozognia, vagy a Nordic Walking például.
A Nordic Walking, megint csak saját tapasztalatot mondok. Az úszás az zsenisport, uh-huh. parádépompa, 10 ujjunkat megnyaljuk, de olyan éhessé szokott tenni embereket, hogy ihaj. Ennél fogva konkrétan, amikor az ember fogyókúrázik, ezt úgy érdemes detektálni. Tehát ha valaki lemegy úszni, és azt sportot választja fogyáshoz, akkor azt nézze már meg, hogy amikor ki kell a medencébe, akkor 20 perc múlva nem akarja megenni a vasszöget. Mert ha igen, akkor egyszer taktikai okokból ne. Uh-huh. Ne, majd utána. Fogjon le, aztán majd utána válaszza. A futás, ami az egyik legaddiktívabb sport. Uh-huh. Megint csak tapasztalatokat mondok, nekem a pácienseim 5-6 hónap alatt úgy szoktak hozzá szokni, hogy nem akarják letenni a futócipőt. Tehát annak nem az a kérdés, hogy el kell-e menni, majd uh-huh. kedden futni, hanem hogy szerdán is lehet-e. A saját pacientúrámba a Nordic Walking, gyaloglás, biciklizés, tehát azok, amik a járáshoz hasonlítanak, természetesen nem andalgó sét a pillangó nézegetéssel. Tehát nem ez nem sport, azt azért ne nevezzük ennek. Amikor ugye el lehet fáradni a fél óra alatt, és hasonlít a járáshoz, nekem messze azok váltak be a legjobban a saját gyakorlatban. Mondjuk például, most nem kell botot venni feltétlenül, lehet gyors gyalogolni, most annyi walking van, hogy ihaj, power walking, meg nem tudom, meg Nordic, mindenféle walking van, de maga a gyaloglás vagy a séta, amihez se nagyon nagy időjárási uh-huh. körülményrendszer, se nagyon nagy ruházat, se edző, se semmi nem. Azzal olyan szépen el lehet kezdeni mozogni. És működik.
Az is a lényeg, hogy szokták ugye ezt is mondani, hogy a pulzusszám így felmenjen abba a tartományba, amikor már elkezdődik a zsírégetés?
Hát én azt gondolom, igen. hogy a zsírégetés az nem pulzusszámtól függ csupán. Okay. hanem függ attól, hogy hány percig mozgott az ember, függ attól, hogy előtte hogy táplálkozott, függ attól egyébként, hogy milyen hormonális státuszban van. Én nem nagyon szoktam erre biztatni a pácienseimet, hogy nézzék ilyenkor a pulzusukat, hogy zsírégető tartományban van. én a just do it elven vagyok, tehát mindegy, hogy mit csak csinálják. Visszatérvén az elejére mondanám azt, hogy a pszichés hatás az sokkal értékesebb, és a pszichés hatás, és az élettani hatás, és a fogyókúrás hatás, és az addiktív hatás az akkor a legjobb, ha minden nap. Kénytelen vagyok azt mondani, hogy minden nap. Nagyon szép, ha valaki hétfő, szerda, pénteken elmegy nem tudom hova, edzőterembe, akkor kedden sétáljon egy nagyot, csütörtökön meg, nem tudom én, menjen ki a kertjébe, vagy sétáljon még egy nagyot, vagy menjen el túrázni szombaton, vagy menjen el a biliárdklubba a szomszédba, vagy tehát csináljon valamit, ami mozgás, ami megadja azt a pszichés élményt, hogy helyette az endorfinjait az agyába nem fagyival, meg csokival, meg vattacukorral akarja megnövelni, hanem akkor azzal a mozgással. És akkor válogass össze. Egyébként felmérések szerint a vegyes mozgások azok nagyon jót szoktak tenni, tehát akkor hétfőn biciklizünk, kedden edzőteremben vagyunk, szerdán megint biciklizünk, és akkor úgy összehozunk 2-3-4-féle mozgással nagyon vidáman lehet élni. És direkt mozgás mondok, mert ebbe a nyújtás, meg az ilyen egyensúlyi mozgások is beletartoznak. Van egy amerikai mozgásterápiás társaság, az heti 9 mozgást ajánl. Hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat délelőtt, szombat délután, vasárnap délután. De ebbe az is beletartozik, hogy az ember vesz egy ilyen, nem tudom, hogy hívják azt a labdát, ami nincs felfújva, és nem lehet rajta stabilan állni. Nem tudom. Az az ingatag labda. És akkor azon keresztül nézi a tévét. Tehát az is egy mozgásnak elmegy, meg a nyújtás is, az is elmegy, meg a jóga is. Meg is. Nagyon jól össze lehet hozni, és én azt mondom, hogy mindenki jelölje ki magának azt, hogy heti 9-et mozog, úgyse fog összejönni, még szabadság alatt is nehezen, de ha összejön vele 5, vagy 4, vagy 7, akkor már zseniális dolog történt. Szerintem ez a minden nap tegyünk valamit, az sokkal jobb, mint a impulzusszerű, óriás elhatározás, rekord megdöntögetős, órával harcolós. Na ez legyen egy nagy élvezeti értéke. Mozgás az rohadt jó.
Az jutott eszembe, hogy vajon január elején, illetve az év elején mennyivel növekszik meg a pácienseinek a száma, hogy szeretnének életmódot váltani, és az újévi fogadalom.
Hát igen, ez érezhető, január első két hetében még nem, mert akkor mindenki lelkiismeret furdal, hogy mennyit evett, és mennyi jött fel karácsonykor, de az elhatározás természetesen januárban megszületett. Az a tapasztalat, hogy a nagy elhatározások, tehát a mozogni fogok, lefogyok, leszokom a dohányzásról, megtanulok görögül, és így tovább, de vagy január 2-án szoktak megbukni, ez a 80%-a. A maradék 20-ból 18, az meg valahol áprilisban, nagyon érdekes. Ugyan 100 nap után, ezt szokták mondani, ezt többen vedve hallottam, hogy 100 napig tart a lendület, és akkor utána elhal.
Pedig hát ugye van egy ilyen is, hogy amit 3 hétig csinálok, és új szokásként bevezetek, az utána megmarad. És rengeteg ilyen kihívás van. 21 napos pilates, 21 napos légzés, 21 napos jóga.
5 hónapot mondanék nekem, sokkal inkább az a tapasztalatom. Ha valaki 5 hónapig eljár és sportol, mondjuk fut, akkor úgy 5 hónap után kezd el úgy hiányozni, hogy akkor már senkit nem kell rám beszélni. De lehet, hogy az ügyeseknek 3 hét.
Induljunk ki 3 hétből, legyen az 5 hónap, és aztán még így sokáig tartson, ez a lényeg ebben az egészben. Eszembe jutott még egy olyan dolog, hogyha valaki nem tud lefogyni, vagy nem tudom, nincs akkora akarata, nem tudom, tehát hogy ez most csak egy teljesen, igen, naív kérdés, és mondjuk műtéttel fogy le, hogy van egy olyan műtéti eljárás, amivel összeszűkítik a gyomrát, az mennyire tartható, mennyire hatásos, és mennyire jó?
Ez bariátrikus sebészetnek hívják ezt az ágát az orvostudománynak, rendkívül hatásos, hanyat vágja magát az ember, és azért vágja hanyat magát, mert nem egy, nem két esetben az történik, hogy a komorbiditás, ez az a túlsúlyjal összefüggő betegségek is úgy javulnak, most megint csak túlzok, eposzi túlzással, hogy lejön 10 kiló a 200 kilós emberről, és normalizálódik a vércukra meg a vérnyomása. Mondom, ez nem igaz, túlzok, de hogy ilyen nagyon-nagyon meghökkentően pozitív eredmények születnek, és a bariátrikus sebészet az szerintem szép jelen és szép jövő előtt áll. Indokolt esetben nyilván megvan a maga hátulütője. Nem tudnak úgy felszívódni a táplálékok. Másképp hangulatilag is befolyásolja az embert azért egy ilyen műtét. Nem csak maga a műtét, hanem az utána való élet is. Figyelni kell, de azért ezeket meg lehet oldani, és mindig mérlegeljünk. Tehát az, hogy most 200 kilósak vagyunk, vagy figyelni kell a műtét utáni életünkre, hát elég egyértelmű a válasz, hogy melyik a jobb. Van, amikor kifejezetten indokoltak. Most már, hála Istennek, elég széles a spektrum. Az, hogy normálisan táplálkozunk, azt nem lehet elengedni. Az, hogy sportoljunk, azt nem érdemes elengedni. Mondanám arra is, hogy nem lehet, mert ostobaság anélkül élni, megcsinálni. De a gyógyszerektől, az injekciókon keresztül, tényleg a sebészetig, de hát ez, mint ahogy szokott lenni, így megválogatandó, hogy melyiket alkalmaz az ember, és kérdezem a orvosát és gyógyszerészet a kockázatok okán, de tényleg, tehát itt van, mindenki megvan a maga előnye, maga hátránya, és akkor szépen ki lehet mazsolázni, hogy melyik az, ami érdemes. Én nem javasolnám az átlag embereknek, hogy most gyűjtsenek össze pár millió forintot, és akkor jelentkezzenek be egy bariátriai sebészeti eljárásra. De adott esetben meg messze az a legsikeresebb.
Fú, hát még nagyon-nagyon sok mindenről beszélhetnénk, azt gondolom, de így én azt érzem, hogy azért sok mindent érintettünk, ami kell ahhoz, hogy egyáltalán tudják, akik mondjuk így ezzel foglalkoznak, hogy milyen irányba induljanak el, és hogy mennyire sok összetevője van ennek a dolognak, és legfőképpen szeressük, és tiszteljük önmagunkat, meg a testünket, és hogy a legjobbat adjuk neki, talán ez a legjobb. Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Ez volt a Mozdulj Szívből podcast. Iratkozz fel a műsorainkra, és találkozzunk a következő részben is.
Addig is maradj mozgásban, élvezetesen és biztonságosan.
Támogatta az Actimove.hu.